Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal Szegedre látogatunk el, a Somogyi Könyvtárba, és ott két kiállításról fogunk beszélgetni, két egymással szorosan összefüggő kiállításról. Az első egy fotókiállítás, másik pedig egy könyvkiállítás. Egyiptomi tájak, egyiptomi emberek. Ez az első kiállításnak a címe. És a fényképeket, amiket kiállítottak, Karancsi Zoltán készítette egyiptomi útja során. Ő a Szegedi Egyetem földrajzi és ekoturisztikai tanszékének a vezetője, aki Egyiptommal járva a műemlékeken kívül a tájra is erősen odafigyelt, illetőleg az embereket is megpróbálta minél jobban megérteni. Át is adom mindjárt a szót, hogyan jött létre ez a kiállítás?
Nagy szerelmem Egyiptom, és mint földrajzos szakember szerencsémre többször sikerült eljutnom Egyiptom földjére, de hát éppen ezért egy picit más szemmel közelítek ehhez a témához, amellett, hogy a kultúrtörténet is érdekel, gyakorlatilag az a természeti környezet, ahol létrejött ez az 5000 éves civilizáció, ez az, ami engem inspirált, és hát elsősorban a képeim válogatása során is ezt tartottam szem előtt, hogy azt a környezetet mutassam be, ahol ez a kultúra kialakulhatott.
Miket választott ki? Mi volt az, aminek alapján éppen azok a képek kerültek kiállításra? Hiszen annyi minden van Egyiptomban.
Igen, most annyit hozzátennék, hogy valójában műemlékként egy iszlám mecset található csupán, tehát az a tradicionális óegyiptomi épületek, mint a piramisok vagy templomok, ezek most a kiállításról hiányoznak. Az egy másik tematika, tehát itt elsősorban maga az a környezet, tehát a Nílus völgye és az a sivatagi táj, amely gyakorlatilag Egyiptomra jellemző, tehát a líbiai sivatagból készült fölvételek, csodálatos tanúhegyek, a különböző sivatag típusok, persze elsősorban a homok. Ez az, amely az egyik részét jelenti ennek a válogatásnak. A másik része pedig megint csak egy picit más aspektusból közelít Egyiptomhoz, hiszen a mindennapi nép, a mindennapi embernek a portréja jelenik meg azon a néhány képen, ami kiállításra került.
Milyen tapasztalatai voltak az egyiptomiakkal, akikről a portrék készültek, mennyire kerültek közel?
Egy más világ, tehát sikerült egy autentikus tevevásárra eljutnunk, és ott valójában igazából nem csak Egyiptom, hanem a környező országok népei is megjelentek. Persze picit furcsán néztek ránk, hogy mit keresünk mi ebben a környezetben, de azért úgy el tudtunk vegyülni, és hát teleobjektív az lehetőséget teremtett arra, hogy akár észrevétlenül is meg tudjam örökíteni ezeket a portrékat.
Milyen érzés volt egy tevevásáron lenni? Milyenek voltak a tevék?
Ez egy rendkívül különleges dolog, mert az ember a tevével sok szempontból találkozhat egy sivatagi országba, és elsősorban, mint turisztikai közlekedési eszköz, bérelheti, utazhat vele, de itt egészen más volt, hiszen ide abból a célból hozták a tevéket, hogy túladjanak rajta, illetve tevéket vegyenek. Ami számomra egy picit meglepő volt, hogy nem bántak kesztyűs kézzel az állatokkal. Tehát ott összetömörült rengeteg teve, és ott szegényeket ütötték, verték, meg az is látszott rajtuk, hogy bizony voltak, amelyek akár több száz kilométert jöttek, míg eljutottak idáig, és aztán, ahogy érdeklődtünk, azért a legtöbb teve valójában Vágóhídra került innen. Tehát csont és bőr volt, és a képekről ez is kiderül, nem kímélték ezeket az állatokat, tehát mondhatnám azt, hogy egy ilyen programra gyengébb idegzetűek ne nagyon menjenek, mert esetleg traumaként élik meg azt, ahogy az állatokkal bánnak, szegényekkel.
Egyébként mi indította a csoportot arra, hogy egy tevevásárra elmenjen? Tehát mi volt az oka, ami miatt ide?
Pont ez, hogy azt a fajta milliót is megtapasztaljuk, amivel a hétköznapi turista nem találkozik. Tehát igazából a terveink között az is szerepelt, hogy a Nílus völgyét keresztül Kasúl bejárjuk, és ezeket a legszegényebb falvakat, településeket próbáljuk alaposabban megismerni, csak hát ugye az egyiptomi hatóságok ezt nem tették lehetővé, tehát ott akadályoztak, ahol csak tudtak, úgyhogy igazából csak ilyen kis pillanatokat tudtunk átélni a hétköznapi egyiptomiak életéből.
Tevén egyébként ültek, a tevegelést kipróbálták? Milyen érzés volt?
Persze, hát most éppen nem Egyiptom kapcsán, de én többször jártam a Szaharába, a Szahara a szívem csücske, és Tunéziába, Dél-Tunéziába a hallgatókat egy háromnapos teve szafarira vittük, tehát béreltünk tevéket, és a beduinokkal együtt éltünk. Hát ott aztán igazán átéltük, hogy milyen több napig teveháton utazni, és együtt élni a tevékkel, illetve a gondozóikkal. Tehát óriási és különleges, persze nem egy kényelmes utazási lehetőség, de ki kell próbálni, mindenkinek azt mondom. És hát persze vannak különböző teve, hogy is mondjam, nyergelési technikák. Tehát ugye a tuaregek egészen más típusú nyergeket használnak, és az sokkal kényelmesebb, mint ez a hagyományos turista nyereg, ami Tunéziában vagy Egyiptomban is használnak, ahol terpezben kell ülni a tevén. Ugye az igazi és kényelmes az, hogyha az embernek a lába maga előtt van, és az állat nyakán tudja támasztani, az sokkal kényelmesebb, mint ez a nagy terpez, de ki lehet bírni.
És biztonságosság szempontjából az ember azt gondolja, hogy ha két oldalról tartja magát, akkor biztonságosabb, ha előre rakja.
Hát akkor igen, meg... de ott van egy kapaszkodó. Tehát az ember lába között van egy ilyen kapaszkodó villa, amiben bele tud kapaszkodni, és az adja a biztonságot, meg hát az, hogy van egy háttámla is, tehát kényelmesebb valamilyen szempontból.
Visszatérve a sivatagokra. Egyiptomban ugye szoktak mondani fekete sivatagot, fehér sivatagot, vörös sivatagot. Hogyan érték meg, mennyiben érzékelhető?
Hát valójában rendkívül változatos a sivatag, és valóban ott, ahol vulkáni területek vannak, ott elsősorban a sötét vulkáni kőzetnek a aprózódásának köszönhetően sötét színű a sivatag is, tehát a fekete sivatag az innen adódik, aztán a különböző üledékek, elsősorban egykori tenger, illetve tavi üledékeknek köszönhetően a sós, illetve agyagos, valamint gipsz sivatagok adják a világos színű sivatagokat, és hát a legáltalánosabb ugye a homok sivatagok, amelyek a sárgának különböző árnyalatait a vasoxid függvényében, mennyiségének függvényében ugye egészen vörös lehet, tehát ezekkel is lehet találkozni a Szahara különböző részein, tehát ez adja a változatosságot színben, formában, mert értelemszerűen kőzet függő az, hogy hogyan pusztul a korrázió, tehát a szél által szállított homoknak a hatására ez a felszín, és mind a formakincs, mind pedig a szín változatossága teszi varázslatossá ezt a vidéket.
Sivatagban homokviharok is szoktak lenni. Volt ilyenhez szerencséjük?
Igen, volt.
Milyen érzés volt?
Hát
milyen volt?
Megdöbbentő volt, meg kell, hogy mondjam, mert hogy gyakorlatilag összefüggő sárga volt minden, és hát az, hogy nem lehetett ellene védekezni. Akár, hogy bebugyoláltuk magunkat, a homok az bejutott, és egyébként is ugye a Szaharában az jellemző, hogy bárhol az ember érzi azt, hogy a levegőben mindenütt ott van a homok, ha kinn a Szaharában, a természetben étkezik az ember, akkor folyamatosan röcsög az ember foga alatt a homok, tehát ez kivéthetetlen. Hát ott meg az ember, ráadásul pont úgy kaptunk el egy homokvihart, hogy egy tevetúrára mentünk volna, és ezt nem mertem fölvállalni. Úgy lecsökkent a látástávolság, hogy nem mertem fölvállalni, hogy esetleg egyik hallgatóm lemarad, vagy bármi történik, és eltűnik, és aztán kereshetjük. Úgyhogy akkor sikerült szereznünk jeepeket, és azt az első napi túrát, azt valójában autóval tettük meg, pont egy homokviharnak köszönhetően.
Milyen gyakran járnak a hallgatókkal? Egyiptomban, vagy egyáltalán a Szaharában?
Hát, amilyen gyakran csak tudunk, hát igazából háromszor voltam hallgatókkal, ebből kétszer Egyiptomban, egyszer Tunéziában. A többi az maszek magánjellegű út volt.
A felvételek, amik most kilettek állítva, ezek a közös hallgatókkal tett utazáson, vagy pedig a saját egyéni úton készültek?
Közös hallgatói úton. 2005-ben voltam először Egyiptomban, 2010-ben már digitális technikával fotózott képek közül válogattam. Tehát ezek az új útnak az élményeit mutatják be.
Mennyi ideig voltak?
2 hétig.
És ez alatt Kairóba érkeztek, és onnan dél felé mentek, vagy pedig a Szaharában
is? Nem. A 2005-ös volt az, amikor gyakorlatilag 3 héten keresztül északról délig, egészen Asszuánig, sőt Abu Szimbelig eljutottunk. Megnéztük a sínai félszigetet is, a Vöröstenger együtt, tehát ugye Hurgadát is láttuk ilyen szempontból. Az volt egy nagyobb, kiterjedtebb, a második 2010-ben, az pedig kimondottan Nílus deltára koncentrált, illetve hát azok a nekropoliszok, ugye Szakkara, Daksúr, illetve eljutottunk a Fayum oázisba, és a Fayum oázis környezetében lévő különleges természetvédelmi területre, a Wadi Rayyan térségét, ahol csodálatos, kipreparált sivatagi hegyek vannak, tehát ezeket néztük meg alaposabban, és hát mondom, próbálkoztunk azzal, hogy minél alaposabban föltérképezzük magunk számára a deltát, tehát ez abból állt végül is, hogy a delta két oldalán tudtunk közlekedni, ugye Alexandriáig, illetve Port Saidig, és hát a Damietta deltáig jutottunk el a Nílus völgyébe, és hát ott tapasztaltuk azt a mérhetetlen szegénységet. És hát ugye a másik dolog, ami mint turisztikai szakember számomra megdöbbentő volt, az az óriási mennyiségű szemét, amivel találkozik az ember Egyiptomban. Hát azt is tudjuk, hogy ugye az, hogy szegények, az, hogy munkalehetőség, az rendkívül gyér, ez persze azzal jár, hogy mindez analfabetizmus még megvan, igen jelentős százalékban, és így a környezetvédelmi problémák igazán nem érintik meg őket. Ez egy 20-rangú kérdés, hogy milyen a környezetük, amikor egyik napról a másikra élnek, és ezzel szembesülni, ez eléggé megdöbbentő volt.
Egy pillanatra térjünk vissza a Wadi Rayyanra. Herodotosz ugye azt írja, hogy repülő kígyóknak a maradványai vannak Egyiptomban. Gondolom, ez a Wadi Rayyanra vonatkozhatott, hogy ott láthatott ilyent. Mire gondolhatott? Minek alapján állíthatta ezt?
Hát egy hatalmas bánacsontváz van. A Wadi Hittan az Rayyantól egy olyan 30 kilométerre van, ami gyakorlatilag egy 30 millió éves fosszília, ami azt mutatja, hogy ebben az időszakban tenger volt ez a terület, és hát természetesen az az üledék, ami különböző formában kipreparálódott, mind-mind ezt bizonyítja. Tehát egy valódi bálna csontváza az, ami világörökség részévé vált, és valószínűleg ezt a maradványt láthatta ő, és ebből gondolhatott erre.
Köszönöm szépen, akkor most áttérünk a következő riportra.
A Somogyi Könyvtár a fényképkiállítás kísérő kiállításaként saját gyűjteményéből könyveket is válogatott, olyan könyveket, amik valamilyen módon Egyiptomhoz kapcsolódnak, elsősorban ahhoz az Egyiptomhoz, amelyik az ókorban virágzott ezen a területen. Ennek a kiállításnak a címe Mindent Egyiptomról, képzeletbeli utazás a fáraók birodalmában. Hogyan jött létre ez a kiállítás, mit lehet itt látni?
Kocsis Katalin vagyok, a Somogyi Könyvtár könyvtárosa. A fotókiállítás hátteréül szerettük volna ezt a kiállítást létrehozni, a Somogyi Könyvtár dokumentumainak segítségével. A kiállítás első részében a könyvtár képes albumaiból, szakkönyveiből, úti könyveiből, illetve úti magazinjaiból adunk egy ízelítőt. Próbáltunk mindenféle szempontot figyelembe venni, hogy minél szertágazóbb képet tudjunk adni Egyiptomról. Így a tárlat földrajzi adottságok bemutatásával kezdődik, és mivel Egyiptomban minden-mindennel összefügg, tehát a földrajzból már adódik az építészet, így a következő tárlóban az építészetre tértünk át, illetve a templom építészetre. Itt van egy nagyon érdekes fotó az Abu Szimbeli templom menekítéséről, ez 1960-as évekből. Az építészetből adódik a képzőművészet bemutatása, ami a következő tárlóban látható. Itt a sírok díszítéséről lehet látni fotókat, illetve képeket festményekről és szobrokról, és innen megint csak egyenes út vezet a halott kultusz és a temetkezési szokások bemutatásához. Itt mumifikálásról, a piramisokról, illetve a sírkamrák belsejében látható képekről, festményekről láthatunk könyveket. Az utolsó tárlóban a Rosetti körről látható egy fotó, illetve itt a hitvilágot próbáltuk egy kicsit bemutatni, a szent állatokról van szó ebben a tálóban, illetve a halottak könyvét mutatjuk be. A kiállítás végén próbáltunk ízelítőt adni még a könyvtár filmes és zenei gyűjteményéből, illetve még könyvajánló is van a kiállítás végén. A filmek közül, tehát úti filmeket ajánlunk az olvasóknak, illetve olyan filmeket, mint például Agatha Christie Halál a Nílusban című regényéből készült filmtől kezdve a Kleopátráig, a zenében pedig Mozarttól Verdiig mindenféle Egyiptommal kapcsolatos zenét tudunk ajánlani. A könyvajánlónkban pedig a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő könyvektől kezdve a szakirodalmon keresztül a szépirodalomig mindenféle Egyiptommal kapcsolatos könyv található.
És ezek a könyvek, filmek, hanganyagok kikölcsönözhetők a könyvtárból, vagy itt olvashatók?
Nagy részük kikölcsönözhető, igen.
Kedves hallgatóink, most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlacsa című műsort hallják, és ezúttal Szegeden járunk, a Somogyi Könyvtárban.
Szeretnék bemutatkozni, Palánkai Nésevők Zsuzsanna vagyok, Szegeden a Somogyi Károly Város és Megyei Könyvtár igazgatója, most már 6. éve. A kérdésekre nem is lehet egyszerűen válaszolni. Azt el kell mondjam, hogy nyilván ez a 6 év az életember, ez egy másfajta perspektívát kínált, mint előzőekben, ugyanis már 30 éve, több mint 30 éve vagyok a pályán, és azt gondolom, hogy nyilván többféle szempont szerint tudtam az életét figyelni a könyvtárnak. Voltam én gyermekkönyvtáros, ami azt gondolom nagyon-nagyon fontos. Ugyanis hát honnan indulunk, mindig a gyerekektől kell indulni. Azt szeretnénk, hogy olvasóink legyenek, hogy olvasni szeressenek a gyerekek, akkor ott nagyon sok minden alapot le kell tudni rakni. És én azt gondolom, hogy ott egy jó munkát sikerült végeznem, nem egy magam. Nem véletlen mondom ezt a nem egy magam. Ezen kívül voltam olyan területen, ahol a megyei hálózatban, tehát a megye könyvtáraiban jártam, keltem, és azt kell mondjam, hogy tanultam a kinti létet, a kinti könyvtárosságot, mert minden könyvtár egy külön kis birodalom volt, és egy külön világ, más-más emberekkel. Mindig attól függött, hogy milyen az a könyvtár, hogy milyen a könyvtáros. Tehát ezt nagyon megtanultam. Ha ott egy lelkiismeretes szervező képessége rendelkező, vagy egy olvasni szerető, vagy gyerekeket szerető, vagy öregeket szerető, vagy a falu társadalmi életében való részvételt szerető könyvtáros volt, mindig ahhoz idomult a könyvtár is. Én ezt nekem föl kellett ismerjem. Tehát, hogy milyen fontos a könyvtáros szerepe, mert aszerint működik maga a könyvtár, és aszerint próbálja a hozzájuk látogató embereket az írott szó, a könyvek felé vinni az az ember.
Ezt olyan értelemben is értendő, hogy ahol mondjuk gyerek szerető volt, ott a gyerek olvasó közösség növekedett meg, ahol így meg van. Az idősekkel jobban kommunikálódott, meg az idősek.
Így van. Inkább. Az volt a legjobb, hogyha tulajdonképpen minden irányban nyitott volt a könyvtáros, és számtalan ilyen hely is volt, ahol természetesen minden irányban nyitott volt a könyvtáros. Olyan könyvtáros is volt, akiből aztán polgármester helyettes lett. Tehát azt gondolom, hogy nagyon színes volt ez a paletta, amit én megismerhettem ezekben az években, és a saját kollégáimtól is rengeteget tanulhattam a szakmaiságunkról, magáról a szakmáról, a különböző szabványokról, a törvényekről, rendelkezésekről, mert itt fontossá vált, ugyanis nekünk kellett ezekre fölhívni a figyelmet, tehát nyilván nekünk is tisztába kellett lenni, és én, mint akkor fiatal könyvtáros, ezt is tanultam. De azt kell mondjam, hogy ezen kívül minden területen, tehát a fiókhálózatban, itt a városban is dolgoztam, ami itt a helyi kis városrészi közösségekben sikerült olyan szerepet vinnem, ahol rajtam függött. Itt már én voltam az, aki valamit képviselt. Tehát, hogy mifelé nyitok. El kell mondjam, hogy én az idősek és a gyermekek felé nagyon nyitott voltam, de nyilván mindenkit sikerült kiszolgálni. Én voltam Alsóvároson, könyvtáros, Csillagtéren, Tarjánban, könyvtáros. Ezek nagyon fontos állomások voltak a tanulási időmben. Mai napig is nagyon fontos a Somogyi Könyvtár életében a fiók könyvtárak szerepe. 13 fiók könyvtárunk van. Egy-egy városrésznek a kis mozgatói begyűjti azokat az embereket, akiknek fontos a könyv, fontos az olvasás, vagy csak egy közösségi, egy találkozó helyet, egy közösségi szinteret szeretnének találni, ahol a hasonló gondolkodású emberek tudnak együtt lenni, beszélgetni, megosztani a különböző gondolataikat. Van nagy írók klubja, olyan pályázatokat sikerült megvalósítani, ahol témák megadásával éves szinten idős emberek tudtak novellákat írni. Itt szintén együttműködéssel, a nyugdíjas otthon vezetésével együtt sikerült ezeket értékelni, természetesen olyan kiváló irodalomtudósok segítségével értékelve, akik ehhez értenek, tehát nem mi értékeltünk, hanem ehhez értő emberek. és ez a klub például megmaradt, és együtt próbálnak ezek az emberek tovább lépni, fejlődni, együtt beszélgetni könyvekről. De számtalan ilyen lehetőség van, tehát a vakok klubja, akiket szintén nagyon fontosnak tartom, hogy a hangos könyvtárunkban van egy ilyen lehetőség, hogy ők klubszerűen együtt tudnak lenni, tovább tudnak lépni. Amit sajnos nem tartok jónak, hogy nagyon nagy beruházás kéne, hogy ott valóban a technikai felszerelést és magát az ottani infrastruktúrát felújítsuk, de mindennek fogok tenni annak érdekében, hogy ez majd megtörténjen.
Ez mióta van? Tehát a vakok klubja, mert a hangos könyvtár önmagában nem feltétlenül a vakokhoz kapcsolódik.
Hát én azt gondolom, mert pontosan észszámot nem fogok tudni mondani, de 10 éve már működik a vakok klubja. Szerintem szinte önmagától adódott, és mivel hogy ez őket szolgálja ki a hangos könyvtár, ezért megjelentek, mint felhasználók, és adta magát. Tehát, hogy ott olyan könyvtáros van, aki látja, hogy itt tehetek valamit, és azon kívül, hogy a könyvtárba jönnek, és kiszolgáljuk őket különböző dokumentumokkal, ki tudunk lépni a könyvtár falain kívülre, vagy olyan lehetőségeket tudunk biztosítani, amit máshogy nem kapnának most meg, hanem akkor mi pont ott, akkor ezt meg tudtuk tenni.
Van egy másik ilyen speciális könyvtár is a gyermekek számára, az Agora Gyermek Expo. Az nem olyan régi.
Igen, ez a másik szívem csücske, és ez egy olyan lehetőség volt, tehát hogyha csúnyán akarom kifejezni, hogy le kellett ütni a labdát, nagyon szerettem volna. Tehát azt gondolom, mivel ott van a gyermekház is, tehát nagyon széles spektrumban szolgálja ki a város lakosságát az Agora, de hát a gyermekeket is kiszolgálja, és egy pici hely föl lett ajánlva a könyvtárunk számára, hogy nyissunk ott egy fiókönyvtárt, és én speciálisan azt szerettem volna, hogy akkor a gyermekeknek legyen egy olyan kiszolgáló hely, ahol a legfrissebb irodalom, a legszínesebb, szagosabb könyvekkel, és a lehető legszínesebb módszertani segédlettel legyenek kiszolgálva a gyerekek. Én azt gondolom, hogy mind a három teljesül, tehát nagyon jó, ha gyermekkönyvtárosaink üzemeltetik a könyvtárt, fölváltva egy állandó könyvtárossal, akinek, tehát nyilván a végzettsége nem csak, hogy könyvtáros, de könyvtárpedagógus is. Ezen kívül a legfrissebb, a legszagosabb és a legszínesebb könyvek vannak ott egy állandó váltásba, tehát hogyha már kiszolgálta az idejét az a könyv, akkor bekerül a gyermekkönyvtárba, és itt is hozzáférnek az olvasók azokhoz a könyvekhez, tehát egy állandó forgatásban vannak a könyvek.
A színes módszertan mit jelent ebben az esetben?
A színes módszertan, én azt gondolom, hogy itt évtizedes hagyományai vannak a Somogyi Könyvtárban, a gyermekkönyvtári munkának és magának a módszertannak is. Pont idén lesz évfordulós a gyermekkönyvtár élete, 50 éve van gyermekkönyvtár, és ebből az 50 évből én azt gondolom, hogy elég sokat én is ott tevékenykedtem, és az elődeinktől nagyon sokat tanulva, talán kicsit a korunkat megelőzve tudtunk kialakítani. Én azt gondolom, hogy a szabadságnak, tehát a szabadság szót itt nagyon nagyra tartom, nem voltunk kötve se iskolai tananyaghoz, már úgy, hogy kötelezően a magunk szabadságában tudtunk gondolkodni, hogy mi az, amit felkínálunk, és mivel mindig 4-5-en dolgoztunk, és most is dolgoznak a gyermekkönyvtárba, így mindenki saját érdeklődési területét, vagy hogyha esetleg pedagógusi végzettsége van, akkor abból az irányból is tudja a szakterületét továbbvinni, tud fölkínálni lehetőségeket, tudtunk fölkínálni. Tehát annak idején, amikor még nem volt ennyire kötött, tehát tudtak jobban jönni a csoportok az iskolákból, napközi csoportok, délelőtti órákon csoportok, akkor valami 130 foglalkozást kínáltunk az iskoláknak, óvodáknak. Ezt maximálisan ki is használták. Most már nehezebben mozdulnak az iskolák, ezért jobban a családok felé fordultunk, és kínáljuk a lehetőségeket a családoknak, de a mai napig azért, amit lehet, ha tudnak, akkor jönnek az iskolák, meg az óvodák is, és tudjuk nekik a foglalkozásokat tartani. Mozertalma mit jelent a kézművességtől kezdve, egészen a táblás játékokig, amelynek alkotója kolléganőm volt, tehát a könyv is jelent meg róla. Részemről jobban a drámajátékok, a drámajáték mozertanát használva. Most így hirtelen ennyi, de nyilván mindig az adott téma hozza, hogyha már egy picit Afrikánról beszélgettünk az előbb, Afrikánál tartunk. Én például a busmanokat mutattam be a gyerekeknek úgy, hogy szinte ott érezték magukat egy expedíción Dél-Afrikába, és még az autót is fölépítettük, és teleraktuk olyan eszközökkel, ami szükséges egy ilyen expedícióhoz, és különböző tudományágakban kutattak a néprajz, akkor a nyelvészet, a biológia, az állattan területéről kaptak kérdéseket, és ezeket próbáltuk megoldani, de úgy, hogy szinte életszerű volt, még lassan már tüzet raktunk a könyvtár közepére, de csak papírból. Úgyhogy nyilván a tapasztalás útján is igyekeztünk megmutatni az érzéseinket, illetve ők is, hogy fedezzék fel a saját érzéseiket. Nagyon lelkesen tudok ezekről beszélni, mert nyilván fontos volt számomra.
A gyerekkönyvtáron túl is a felnőtteknek, nyugdíjasoknak is nagyon sokféle rendezvényt tart. Igen. Milyen rendezvényeket tart, és hogyan illik ebbe a kiállítási tevékenység, és mióta van ez?
Erről is, hogy amióta az eszemet tudom, tehát mondhatnám így is, tehát nagyon régóta fontos számunkra ez a korcsoport, de hogyha csak az elmúlt 30 évünket nézzük, és az ítletünket, és egyáltalán a számítógép megjelenését nézzük, akkor a mai napig van felhasználó képzés az informatika területén, amely nyugdíjas csoportoknak van. És ráadásul ezek a nyugdíjas csoportok együtt maradnak, és utána is nagyon jó ízűen együtt tudnak lenni, de van olyan nyugdíjas csoportunk is, akik abban segítenek, illetve érzik jól együtt is magukat, hogy varnak, bábokat varnak, besegítenek a gyerekkönyvtárba alkalmanként Karácsony, Mikulás, Húsvét, stb. Amikor a saját kézügyességüket és a saját tudásukat a gyerekeknek átadják, de egymás közt is nagyon jól elvannak, és olyan karitatív tevékenységet folytatnak, hát példaértékű azt gondolom, tehát a gyermekklinikának bábokat, meg nem is tudom, tehát nyilván ez az ő saját belső életük, de hogy megtapasztaltam, hogy ez működik is, él.
És akkor a kiállítások?
Jaj, kiállítások, így van, a kiállítások. Ez is azt gondolom, hogy évtizedes, és amióta tudom, azóta vannak kiállítások a könyvtárakban. Nem csak a mi könyvtárunkban, hanem azt gondolom, ezt országos szinten mindenütt el lehet mondani. Éves esemény naptár szerint építjük fel a kiállításainkat. Nyilván aktualitást keresünk, hát ha nem is minden esetben, de aktualitást keresünk az év eseményeihez kapcsolódóan, illetve nyilván a saját könyvtártörténeti eseményeinket is végig zongorázzuk, illetve a partner szervezeteinknek az igényeit is megpróbáljuk kielégíteni egy-egy kiállítással kapcsolatban. Ilyen események például az iparkamarával való együttműködésünk, amely az elmúlt 3 évben alakult ki, amikor is egy ipartörténeti, iparkamarai kiállítást készítettünk az ő történetiségükről, és azután minden évben, december hónapban ezt megújítjuk oly formán, hogy valamilyen mesterséget mutatunk be, és az iparkamara segítségével mutatjuk be azt a szakmát. Ez fontos az ő számukra is, fontos a mi számunkra is. Nem is tudom, tehát nagyon sok ilyen lehetőségünk van. A színházzal, a múzeummal is vannak együttműködéseink, a Europe Direct-kel, de hogyha most az elmúlt időszakban nézem, akkor a Szegedi Közlekedési Vállalattal is van együttműködésünk. Most azt hiszem a trolli történetét mutattuk be az elmúlt időszakban. Úgyhogy nincs olyan terület a városban, amihez ne lehetne kapcsolni, hisz ez a majdnem 1 milliós állományból nagyon sok a helytörténeti, nagyon fontossá vált a helytörténet. Ezt nem csak szegedi szinten mondanám, országos szinten is egyre inkább látjuk, hogy egyre többen próbálnak a gyökerek felé visszatekinteni, kutatni, és nem csak a kutatók, hanem azok az érdeklődők, akik kíváncsiak a múltjukra, vagy a szüleik múltjára, vagy egyáltalán egy ipartörténeti hely múltjára, és kényesen ügyelünk arra, hogy ezek a relikviák, ezek a múltidéző dokumentációk, dokumentumok meglenjenek, megmaradjanak mai napig, tehát nagyon figyelünk arra, hogy bekerüljenek az állományba, ami akár a mai időket majd vissza tudja idézni, akár egy 50 év múlva. Gondolom, hogy ez egyre nehezebb, és erre figyelnünk kell, mert ugye nagyon sok minden a számítógépen, az interneten történik, és hát ezek lementése azért még előttünk álló feladat, hogy ezek megmaradjanak.
Akkor utolsó két kérdésem, az egyik a digitális világ, hogy a könyvtár hogyan kapcsolódik ehhez. Tanfolyamok ugye nem nyugdíjasoknak, hanem másoknak is szerveznek tanfolyamokat, mik ezeknek a célja. Másrészt pedig a könyvtárosi munka és a kiállításoknak a szervezése hogyan illeszkedik egymáshoz?
Ez is most egy nagyon sokrétű kérdés volt, digitalizálás. Tehát az elmúlt 5 évben azért lehetőségünk volt TIOP és TÁMO pályázatokban részt venni, illetve nyertesként megvalósítani, és hát a TIOP pályázat kapcsán nagyon jó eszközöket sikerült vásárolni, ami nyilván segíti a digitalizálási folyamatainkat, és folyamatosan történik is, ami bekerül a JADOX programunkba, és láthatóak a honlapunkon is, illetve sikerül kapcsolódnunk olyan együttműködésekben, itt megint az együttműködésbe torkolik ez a válasz, mint például most jelen pillanatban a Dél-Magyarország projekt, amikor is hát olyan digitalizálandó anyagot sikerült átadnunk az egyetemi könyvtár számára, ami nekik nem volt meg, a Dél-Magyarország napilap hiányzó számait, és így a két könyvtárnak együtt sikerült, illetve folyamatban van, hogy visszakereshető legyen majd a kezdetektől a Dél-Magyarország napilap. Ezt az egyetem dolgozza föl, tehát ők csinálják magát a projektet, de az együttműködés, hogy ez egy teljes anyag legyen, ebben nagyban részt vett a Somogyi Könyvtár is, és ennek én nagyon örülök, ha létrejönnek ilyen lehetőségek. Tanfolyam. Tehát természetes, hogy vannak ilyen tanfolyamaink, fölhasználók számára. Itt nem csak az idősebb nemzedék, hanem nyilván a középkorosztály, mert a fiatalok már lassan azt gondolom, hogy majd lassan ők tanítanak újra minket, de nagyon jó kollégáim vannak és szakemberek vannak, akik e-könyvek világába, a fotózás irányába, illetve ugye a e-ügyintézés. Nem jutott eszembe az e-ügyintézés szó. Tehát igen, tehát az e-ügyintézésbe is repítik el a felhasználókat. Itt is az együttműködést tudom mondani. Például a NAV-val volt együttműködésünk, amikor kitelepültek, és az adózó polgárokat itt helyben a könyvtárban segítették az adózás rejtelmeibe az e-ügyintézésbe bevonni, és az adózás lehetőséget megteremteni, úgyhogy azt gondolom számtalan lehetőséget tudunk kihasználni.
Most egy kis zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a budapesti Petőfi csarnokra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ismét kinyitotta a repüléstörténeti és űrhajózási kiállítását. Ezen a kiállításon olyan különlegességeket lehet megnézni, mint például a Junkers F-13-as gépet, pontosabban annak egy korai, teljesen megmaradt példányát, amelyel 1921-ben 4. Károly magyar király repült utoljára, mármint a királypuccsra ezzel próbált visszatérni, vagy pedig az első világháborús Assódi Lloyd repülőgépet, továbbá műszereket, modelleket, dokumentumokat, különböző repülőgépekhez, sőt űrhajókhoz is, és Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov Szojúz parancsnoki egységének méretpontos másolatát, amelyekbe bele is lehet menni, tehát meg lehet nézni, hogy hogyan fért el benne két ember a valóságban, aztán az Opportunity marsjáró egy-egy arányú másolatát, továbbá például a Rubik-féle GOB vitorlázó repülőgépet, vagyis több mint 50 eredeti repülőgépet lehet megnézni, számos gépbe be is lehet szállni, és repülőgép szimulátorral földi űrutazáson is részt lehet venni. A következő a budapesti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak Fekete-Fehér, Fülöp Pálné, Szövő és Fazekas Lajos Fazekas kiállítása. Itt népi iparművész mesterekről van szó, akik mindketten a népművészet mesterei, szakmájuk kiváló ismerői. Mezőkövesden a Matyó Múzeumban szintén népművészeti kiállítás nyílt a Fekete Körös Földje a századfordulón címmel, a Néprajzi Múzeum utazó kiállítása, melyet a tavalyi év során különbe is mutattunk. Füleken, tehát most Szlovákiában vagyunk, a Füleki Vármúzeumban Polgári Női Divat a 19. században címmel nyílt kiállítás, itt több múzeumnak az anyagát, egyesített anyagát mutatják be, a női öltözködést, divatkiegészítőket, amelyeken az ókori, a gótikus, a reneszánsz, a barokk, rokokó és az egzotikus távol-keleti elemek egymással kombinálva jelennek meg, tehát a historizmusnak egy időszakát öleli föl ez a kiállítás a 19. századtól kezdődően egészen a 20. század elejéig. Bemutatják emellett a tradicionális díszmagyar viseletet is, illetve egy erdélyi népviseleti kiállítás is látható ezzel párhuzamosan, amelyik Kontúr Márta erdélyi származású, Németországról Magyarországra települt előadóművés és zenetanárnak a magángyűjteményéből áll. Székelyföldi, kalotaszegi, gyimesi és moldvai csángó viseleteket, szőtteseket, szedettes és varrottas kézi munkákat lehet látni, valamint korongdi fazekokat.
Nyíregyházán a Sóstói Falu Múzeumban babaházak, ólomkatonák. Elsősorban a gyerekeket célozza, illetőleg a felnőtteket is, bemutatván azokat a játékokat, amikkel a 20. század első felében, meg korábban is játszottak, Földes János játékgyűjtő és kereskedő kollekciójával, valamint a Szentendrei Skanzen babaház gyűjteményével, amelyet a Nyíregyházi Múzeum gyermekjáték ritkaságai és Nagy Róbert grafikus színes meseillusztrációi tesznek még változatosabbá. És ha már szóba került Szentendre, akkor a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a képtárával folytatnám a felsorolást, ott ugyanis Oroján István és Nemes Auréliának a kiállítása nyílt meg, mégpedig a Román Kisebbségi Önkormányzatnak a szervezésében. Oroján István konstruktív szellemű elvont geometrikus elemekből építkező festőművész, aki líraian árnyalt tábraképeket, paszteleket, grafikákat és fából kivitelezett kis plasztikákat készít, Nemes Aurélia pedig képgrafika szakon, rajzon, illetőleg ötvös és szobrász szakon is végzett különböző egyetemeken, és a falképektől a gyermekkönyvekig számos műfajban alkot. Az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár és Zeneműtárban szintén nyílt egy képzőművészeti kiállítás, itt Pajor Ildikó festőművész Via Crucis című kiállítással látható, amelyiknek az érdekessége, hogy Liszt Ferenc zenéjének az ihletésére készült képek láthatók, Liszt Ferenc gondolatai, küzdelmei, sikerei absztrakt képekben jelennek meg. Békés Csabán, a Munkácsi Emlékházban, Új utakon Munkácsi nyomában szintén külső ihlető forrásra létrejött műveket mutat be, ezúttal Szirtes János képzőművésznek Munkácsi ihletésére, Munkácsi nyomán létrehozott alkotásai láthatók, itt azonban a hangsúly a performanszon van, Szirtes János ugyanis nem csak festőként, képzőművészként, hanem performance művészként is jól ismert, sokszorosító grafikával, festészettel is foglalkozott, és az Új Modern Akrobatika nevű performance zenekarnak is a tagja volt, legalábbis a 80-as években. Számos kitüntetésben részesült, és művészetével kapcsolatban, a jelen művészetével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez valójában gesztusfestészet, ahogy írta, jelen pillanatban azzal foglalkozom, hogy maga a gesztus, ami a festészetnek egyértelműen az egyik alappillére, mint performance is megjelenik az életemben. Tehát a gesztus, akár nevezhetjük gesztusfestészetnek is, ilyen értelemben maga a kép elkészítése, és számomra, ha nem is performance, de mindenképpen akció. A következő kiállítás a Magyar Műhely Galériának a kiállítása, Ocskai Lászlónak a műveit lehet megtekinteni, Doki becenével, az Agy formázása a címe. Ez a kiállítás Határgyőző emlékének, születésének 100. évfordulójára jött létre. Győrben a Rómer Flóris Művészet és Történeti Múzeumnak az Eszterházi palotájában Elfeledett képek címmel nyílt kiállítás, valóban elfeledett képekről van szó, ugyanis Szadai Lajos festőművésznek a hagyatékát mutatják be, olyan képeket, amik magángyűjteményben vannak, eddig nem voltak láthatóak, és most átfogó képet nyújtanak a festőről, aki egyébként 1902-ben született, és a II. Világháború után osztrák származású zsidó feleségét követve Ausztriába emigrált, pedig előtte itthon nagyon komoly festői sikerei voltak. Ausztriában szobrászként működött elsősorban. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban egy alföldi festészetet bemutató kiállítás nyílt, 50 alkotással mutatják be az alföldi tájat és az ott élő népnek az életét, a 19. század utolsó harmadától a 20. század második feléig. Tehát sokféle stílus látható, az akadémizmus, a plenér, a realizmus, posztimpressionizmus, szimbolizmus, expresszionizmus és naturalista képek egymás mellett láthatóak a közös téma jogán. Mésző Gyula, Mednyánszki László, Deák Évner, Lajos, Bihari Sándor, Tornyai János, Endre Béla, Rudnai Gyula, Nyilasi Sándor és még sok más neves festőnek a művei sorakoznak egymás mellett. Más jellegű kiállítás nyílt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, Grafikus világkép, a címe, Démosi Géza úti rajzai láthatók itt, aki építész, képzőművész, világutazó, például közel 10 évig a bonni Reflektor Pantomim Társulatnak a vezetője volt, és minden évben nagyobb utazásokra indult, amelyeknek az élményeit megírja, megrajzolja, majd könyvformájában kiadja. Ezúttal is ilyen úti képekről van szó, melyek között Róma is szerepel, és ha már Rómáról van szó, akkor ne feledkezzünk meg a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumról. Itt Változatok Rómára és Olaszországra címmel Gál István Kossuth Díjas filmrendező fotókiállítása nyílt meg, aki a Színház és Filmművészeti Főiskola rendezői szaka után a Római Filmfőiskolát is elvégezte, hazatérve a Balázs Béla stúdió alapító tagja lett, dokumentaristaként dolgozott és számos filmmel nagyon komoly díjakat is elért, például a Sodrásban, Magasiskola, Orpheus és Euridiké, Zöldár, Éjszaka, Gyökerek, Rendhagyó Párizsi Leltár, Keralai mozaikok és sok más filmje tanúskodik róla. Itt állóképekkel mutatkozik be, olyan állóképekkel, amelyeket 1959-ben és 1960-ban készített Rómában, Olaszországban, történelmi falakat, ókeresztény és reneszánsz épületegyütteseket, elegáns lépcsőket is lehet látni, de emellett a mindennapi élet jeleneteit is, például szűk sikátorokat, emberekkel, száradó ruhákat, árusokat, köztük például cipészeket is. És ha Rómáról van szó, ne feledkezzünk meg az ókori Rómáról sem. Székesfehérváron ugyanis a Fekete-sas Patika Múzeumban Halott kultusz a korai császárkorban címmel nyílt kiállítás, ahol a római halotti kultuszt mutatják be vallástörténeti szempontból, és tárgyakkal illusztrálva, melyek között in situ temető részlet is bemutatásra kerül, mellékletekkel együtt természetesen. Végül előzetesként a Budapesti Ludwig Múzeumra hívom föl a figyelmet, ahol 8-án Hantai címmel nyílik egy kiállítás, ő is tartózkodott Itáliában. Mint fiatal tehetségre fölfigyeltek, és a Római Magyar Akadémia ösztöndíját kapta meg. 1948-ban pedig fiatal festőként Franciaországba emigrált feleségével, aki szintén festett. Rövid szürrealista korszak volt, aztán következett az absztrakt expresszionizmus, majd a 60-as évektől egy sajátos képkészítési technikát, az úgynevezett pillást dolgozta ki, vászont hajtogatott, és a festésével így hatalmas felületeket absztrakt mintázattal tudott kialakítani. Fölhasználta a Pollock-féle szabad képalkotás eredményeit és a francia festészet fényre, színre és felületre irányuló kutatásait, és bedolgozta a saját technikájába. 80-as évek elején felhagyott a festészettel, önkéntes számüzetésbe vonult. Ezután hosszabb ideig nem lehetett róla tudni, majd 2013-ban a Pompidou Központban Párizsban nagyszabású kiállítást rendeztek műveiből, egyfajta áttekintő kiállítást, és most mintegy 60 művét lehet itt, itthon Magyarországon, majd a Ludwig Múzeumban megtekinteni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Thank you.